Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Több olyan lelkipásztort ismerek, aki a papszentelés után tanul tovább, és nem egy szakteológiai kérdésbe ássa bele magát, hanem mentálhigiénés képzést szerez. Ez egy olyan új kifejezés, vagy viszonylag új kifejezés, amit nem igazán ért az átlagember, köztük én se. Varga Kapisztrán atyát szeretném kérni arra, hogy legyen a segítségünkre, már csak azért is, mert a második kerületben, a Ferencesek vonzás körzetében, a Kájoni házban, illetve a Margit körúti, meg a Pasaréti Ferences templomokban komoly kurzusok indulnak, amelyek valahogy mind kapcsolódnak a mentálhigiénéhez, és egy úgynevezett kilátó központ fogja össze ezt a tevékenységet.
Elmondanám talán előjáróban azt, hogy én magam hogyan találkoztam ezekkel a problémákkal. Annak idején még, amikor Esztergomban dolgoztam a kollégiumban, meg lehetett a gimnáziumban, akkor kezdtek ilyen dolgok lenni, hogy gyerekek szipúznak, hogy valamiféle droghasználat beszüremkedik. És aztán Esztergomban az akkori ideggondozónak a vezetője, vagy az akkori vezetője egy olyan drogambulanciát szeretett volna, amin különböző felekezetek lelkipásztora is részt vesznek. Ez odáig eljutott, hogy néhányan elmentünk egy ilyen képzésre. És akkor igazából számomra ott mutatkozott meg az, hogy hát keveset tudunk erről a világról, és hát a drog azért mégiscsak egyfajta függőség, és a függőség is csak egyfajta probléma halmaz igazából, amivel az emberek küzdenek. És azután kezdődött, tehát 90-es évek elején kezdődött a kórház lelkészség, sok jó szándékkal, meg mindennel, de én magam is tapasztaltam azt, hogy ha szabad időm volt, akkor bementem egy vasárnap segíteni az akkor ott szolgáltató teljesítő István atyának. És aztán, amikor fölkerültem Pasarétre, akkor azt láttam, hogy a testvéreknek a teológiai képzésben nem adunk eszközt arra, hogy embereket meg tudjanak szólítani, kapcsolatot tudjanak teremteni. A teológiában teológiai szempontból és nem humán szempontból van, vagy abban az időben volt pusztán a megközelítése például a gyásznak, veszteségnek, és akkor kezdtem én is gondolkodni azon, hogy mit lehetne, hogyan lehetne a testvéreknek segítséget adni. Így keveredtem én is ebbe az irányba magam is, és akkor utána részt vettem, akkor még a SOTE, a nagykőrösi, akkor már református kézben lévő tanítóképző, meg a Ferencesi Tudományi Főiskola, később a Szapiencia által indított lelkigondozói, akkor ökumenikus lelkigondozói képzésben. És akkor ott már ez a mentál higiénés intézetnek a projektje volt, de megkülönböztettük a mentál higiénét, illetve a lelkigondozást. A lelkigondozásra akkor már csak teológiai végzettséggel rendelkezők jelentkezhettek, mert őnekik szerettünk volna egy olyan új identitást adni, ami addig azért a katolikus egyházban olyan nagyon nem volt ismert. A lelki gondozás, maga a szó is protestáns eredetű, és jelöli az Isten felé vezető úton, az élethelyzetekben, nehéz élethelyzetekben való elakadás, ban nyújtott segítséget, amit általában lelkipásztor nyújt a protestáns felekezeteken belül is, hozzátéve azt, ugye, hogy azokban a felekezetekben, ahol nincs gyónás, nincs a bűnbánat szentsége. Nálunk katolikusoknál azonban ott van a gyónás szentsége. És nyilván nem véletlen az, hogy amikor valaki valami problémával oda kerül egy paphoz, szinte automatikusan megkérdezi tőle, hogy és hát hogy áll a gyónással, vagy hogy volt egy gyóni, és ez nagyon jó, csak adott esetben itt a bűnöknek a határai, eredete, gyökere, ezek a kérdések. És nyilván, amikor azt mondja, hogy gyóni volt-e, akkor egyáltalán nem biztos, hogy pusztán egy mechanikus szentségkiszolgáltatásra gondol valaki. Sokkal inkább benne van az, hogy például beszélgetette, föltárta-e a lelkét valakinek. Mert tehát maga ilyen értelemben a lelki gondozás az a gyónásnak is a része. Nagy Szent Vazul fogalmazta már meg, és hát azért ő elég régen élt, és ez a keresztény tapasztalatban benne van, hogy az a bűn, amit az ember nem tár föl, az a léleknek a belső pusztulása és rothadása. A keresztény hagyomány mindig ez volt, de mint a katolikusoknál persze, hogy volt gyónás, aztán utána a lelki vezetés, ugye? És azután pedig igazából protestáns hatásra kezdett elindulni a lelki gondozás, amikor abban az egyházban a szentséget mint egy helyettesíti az emberi segítségnyújtás, meg azt mondjuk, hogy nagyon sokszor ki kell egészíteni, vagy nem is a szentségnél kell kezdeni, mert nem ott vannak a problémák, hanem emberi szinten. Valamiféleképpen egy emberi elakadás az, amivel valaki hozzánk fordul, akkor azzal kell foglalkozni. Ami a számunkra azért nagyon motiváló volt, az, hogy a mentális megbetegedések a WHO előjelzése szerint ebben az évtizedben átveszik a vezető megbetegedést a szív- és érrendszeri betegségektől.
Mely betegség? Mentális betegség? Depresszió például?
Depresszió például az. És hát persze kezd az orvoslásban is teret hódítani egy bizonyos teljesebb látásmód, hogy nem elég kemikáliákat fölírni az embernek gyógyítani, hogy az egész személyiséget kell gyógyítani.
Tulajdonképpen egy újra felfedezése annak, amit valamikor tudtak a kedves nővérek, akik a kórházban dolgoztak, vagy tudtak a régi lelkipásztorok, illetve az élete az embereknek talán egyszerűbb volt, ha nem is problémamentesebb, és akkor erre nem volt szükség?
Valahogy így tudnánk megközelíteni valóban. Egy túlságosan specializálódott dolognak tűnik, valójában azonban egy olyan emberi szükségletből indul ki, amit régen a természetes emberi közösségek megadtak az embereknek. Ha Erdélyben, vagy a Felvidéken, vagy a Kárpátalján jár az ember vasárnap délutánonként, akkor látja, hogy ott ülnek a kispadon még falu helyen.
És ember. Beszélgetnek.
És beszélgetnek. Na, ez hiányzik. Az, hogy az ember legyen valakinek, akinek ki tudja mondani, el tudja mondani. Lehet, hogy elmondja 10-szer, lehet, hogy elmondja 20-szor, és lehet, hogy egyszer rádöbben arra, hogy nem, ez nem is egészen így van. Az életünkben, a modern civilizációban nagyfokú specializáció figyelhető meg. Így érthető, hogy miért van szükség erre is külön, specializáltan, mert maga a lelki gondozás, a mentál higiéné tulajdonképpen a leghétköznapibb dolgokból indul ki, vagy azokon alapszik. Az, hogy beszélgetek, elmondom magam, kibeszélem magam, közben rendeződnek a gondolataim, rájövök, hogy amit magamban úgy túl spiláztam, túl hajtottam, az lehet, hogy nem is úgy van, hogyha kimondom, azt nem tudom úgy kimondani, de sokkal egyszerűbb, akkor tényleg én nem is vagyok annyira rossz helyzetben, akkor másik is mond valamit, megerősödöm a saját helyzetemben. Talán ezek természetes életfolyamatok, természetes velejárói voltak a mindennapi életnek régen, és ezek hiányoznak ma.
Varga Kapisztrán atya egyházzenésznek készült egy időben, aztán a teológiában, a ferences lelkiség irodalmában merült el, meg novicius magiszter volt sokáig egyháztörténész, és hát úgy érezte, hogy mindezek mellett erre a mentálhigiénés képzésre is saját szempontjából szüksége van, és sokan érzik így. Kilátó mentálhigiénés központ. Mit jelent ez? Mit kínálnak Pasarét, Margit körút? Mi ez?
Igazából az egészségügynek az egyik legnagyobb problémáivá a lelki egészségnek a zavarai. válnak. És azt is látnunk kell, hogy a mi hívő közösségeinkben is egyre nagyobb számmal fordulnak elő ilyen jellegű problémákkal, zavarokkal küzdő emberek, már csak azért is, mert egy hívő közösségben minden templom körül megvan az oda csoportosuló olyan embereknek a serege vagy közössége, akik lelki zavarokkal küzdenek, akik jól érzik magukat itt, mert nem bántják például. Valamiképpen be tudnak kapcsolódni az itteni életbe. És ezért aztán azt is látunk kell, hogy ez egy olyan probléma, amire a hit sem úgy ad megoldást, hogy immunissá teszi az embert lelki betegségek, vagy lelki zavarok, vagy a lelki egészség megőrzésére. Nagyon sokat jelent a hit, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy segítő erő. Azért a magyar lakosság körében végzett egészségügyi fölmérések, a Koppárjáék kutatásaira gondolok, azok erősen egyértelművé tették, hogy az egészség megőrzésében a hitnek óriási szerepe van. Mégis azt látjuk, hogy fordulnak hozzánk ilyen problémákkal emberek, és bejön akkor a gyóntatószékbe, bejön lelki vezetésbe. De ez nem az még. Tehát, hogy itt még mást kell rendbe tenni előbb. Tehát itt van egy előzetes tennivaló, és nem elég például egy gyóntatásra fordítható idő. Nem vagyunk rá papok fölkészülve. És igazából ez nagyon ferences dolognak is gondolom, mert Szent Ferenc ugye nem betegápoló rendet alapított, de az első testvérek nagyon sokszor kórházakban, leprozáriumokban telepedtek meg, és hát én úgy gondolom, hogy ezek az emberek, és itt nincs különbség hívő meg nem hívő között. Teljesen mindegy, hogy valaki hittel vagy nem hittel fordul ide most hozzánk. Lehet, hogy éppen ez az, ami például a hittől távol tartja. Lehet, hogy ez okozza a hitének a nehézségét, és azért úgy gondolom, hogy a korunknak a leginkább rászorulói azok, akik ilyen problémákkal küzdenek, akik el vannak a világban, elműködgetnek egy munkahelyen, szépen megcsinálják, még az is lehet, hogy egy családi életet is valahogy visznek, de aztán a gyermekeiknél már jelentkeznek esetleg problémák, vagy ilyen gyermekeknél, és azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon szép dolog lenne, hogyha a ferences templomok, kolostorok, azok nem csak a szentségi pasztorációnak lennének a helyei, helyszínei, hanem külső szakemberek segítségével olyan dolgaikra is segítséget kapnának az emberek, még túlni a gyóntatószéken, de a testi-lelki egészségükhöz hozzátartozik. Mert hogyha valakinek nincsen meg a testi-lelki egészsége, akkor óhatatlanul ezek a problémák fogják előre tolni magukat, előtérbe kéreckednek, előtérbe helyezkednek, és egyszerűen nem érti az ember, hogy de miért nem haladok az Isten felé vezető úton, miért nem haladok a felebaráti szeretetnek az útján, az emberi kapcsolataimnak az útján. Itt nem győzöm újra hangoztatni azt, hogy itt még nem a hitről beszélünk, hanem itt még annak az előszobájában vagyunk.
Igen, tehát az emberbe levő szorongás, önértékelési, önismereti zavarok, a társas életre való korlátozott képesség, tehát annyi minden van, amit át kell jó esetben lendíteni az embert, és talán itt van a lényeg.
Igen, tehát na most ez, tehát amit itt azért fontos hangsúlyoznunk, hogy nem terápiáról van szó, tehát nem is vállalnánk, nem is mennénk bele, tehát nem vagyunk, vannak a munkatársak között pszichológusok, vagy mentálhigiénés végzettségű, vagy lelkigondozói végzettségű, vagy pszichodrámával, bibliodrámával foglalkozó emberek is, de nem terápiát vállunk, tehát azért nagy különbség van, ilyen értelme a lelkigondozás és a terápia között. Ha valakinek terápiára van szüksége, akkor azt mi tovább küldjük, és segítjük abban, hogy megtegye azokat a lépéseket, amik egy speciálisan képzett szakembernek a közbe lépését kívánják meg.
Tehát mit csinál a kilátó?
A kilátó ahhoz segíti az embereket, hogy kilássanak, akár fölülről, akár, ha úgy tetszik, egy gödörből, különböző foglalkozások révén. Az egyik, ami ilyen alapfoglalkozásunk, azok az egyéni segítő beszélgetések. Ehhez hasonló központ működik már Budapesten, az Oázis, Törőcsik Júli vezetésével a jezsuiták pártfogása alatt, aminek az a jellegzetessége, hogy bármikor bárki beeshet, és akkor elmondhatja, hogy mi baja van. Itt nálunk nem ilyenfajta ügyelet van, hanem a hét itt a Margit körúton 3 napján, ha jól emlékszem, a Kájuni házban is 3 nap, a 3 délután, különböző bármilyen problémával küzdő emberek bejöhetnek, elmondhatják, és hát keressük velük a továbblépésnek a lehetőségét.
Egy kis ismertető a kezembe, olvasom itt, hogy segítő beszélgetés. Szeretettel várjuk mindazokat, akiknek meghallgatásra és odafordulásra van szükségük. Ha úgy érzi, elakadt vagy megrekedt egy helyzetben, és nem tud döntést hozni. Jelenlegi élethelyzetével nem tud megbirkózni egyedül. Szükség van a meghallgatásra, de senkire nem meri vagy tudja rábízni a problémát. És utána olvasom, hogy a beszélgetéseken nem szolgálunk életviteli tanácsadással, nem oktatunk ki, és nem ítélkezünk, egyszerűen csak jelen vagyunk, és meghallgatunk. De ezt a jelen vagyunk, meghallgatunk, ezt nem szabad a szószoros értelemben úgy venni, hogy csak ott van, és meg se szólal, akivel beszélget, ugye, vagy akivel szeretne beszélgetni a betérő.
Persze, hát akkor egy üles terembe ültetnénk be az illetőt. Tényleg ezt úgy értjük, hogy jelen vagyunk a számára.
De nem tolakodó módon.
Így van, illetve nem mi vagyunk a fontosak, hanem ő a fontos. És azért ez nagyon megdöbbentő, hogy hány ember vágyik arra, hogy egyszer valakinek fontos legyen. Szóval, hogy ő valakinek egyszer elmondhassa azt, amit senkinek nem mondhat el. Mi van a családjában, mi az, amit szégyel, mi az, ami fáj neki, mi az, aminek a terheit hordozza. Ilyen értelemben vesszük azt, hogy meghallgatunk, jelen vagyunk, és akkor már lehet, hogy ahhoz tudjuk hozzásegíteni, hogy kilásson a probléma halmazából, kilásson abból a gödörből, mert elmondja valakinek. Valakinek, aki meghallgatja őt, és ha nem ért valamit, akkor rákérdez. Lehet, hogy olyan dologra kérdez rá, ami az illető számára természetes. De az nem is úgy van. És akkor neki kell ott megfogalmazni, ez nem úgy van. De akkor az egész rendszer nem úgy van. És akkor megkapja a lehetőséget arra, hogy egy új nézőpontot vegyen föl. És abból a szempontból értékelje. És hát ezt nagyon jól tudjuk, hogy van olyan dolog, hogyha innét nézzük, akkor nincs belőle menekvés és kiárat, de hogyha másodnét nézem, akkor kinyílik az ajtó.
8 csoportban folyik a munka.
Igen, 8 csoportból, eddig az egyéni beszélgetésekről beszéltünk, most pedig a másik formája a kilátóban zajló munkának, az a csoportos foglalkozások. Ezeket általában mentálhigiénés és pszichodramatikus vagy bibliodramatikus végzettséggel rendelkező szakemberek vezetik. Na most ezek azok a csoportok, amelyekben van persze önismereti pszichodráma csoporttól kezdve, sok minden másféle. Ezek azok a csoportok, amelyek valamiképpen reflektálni próbálnak, valamiképpen abból születtek meg, amilyen igények felénk érkeznek, amikkel küzdenek ma az emberek. Például rögtön, hogyha itt haladunk, van a visszatekintő. Ez egy nagyon érdekes, ezt idős korosztálynak gondoltuk meghirdetni. Azért ez a címe. Visszatekinteni az életre. Mi történt? Milyen volt az én életem? Szerintem tudjuk nagyon jól, hogy rengeteg idős ember szenved attól, hogy nem szeret visszatekinteni az életébe, mert nem olyan volt, mint ahogyan azt kívánta. Sok fájdalmat meg problémát őriznek az emberek. Ami érdekes, hogy ebből az idősebb korosztályból csupán 2 jöttek, és fiatalabbak azok, akik jöttek és jelentkeztek ebbe a csoportba, 30 év körüli korosztály. Nagyon érdekes, hogy miért. Még nem látjuk egész pontosan ennek az okát, vagy a jelentőségét.
Válás, megállás kérdőjel, ez a következő csoport.
Bizony, igen, ez egy önismereti és sorstársi csoportnak van föltüntetve. Rengeteg ilyen családot ismerünk, és rengeteg ilyen probléma van, hogy hát itt az ismertetőben, hogy van-e még esélyünk? Miért nem sikerült? Mi lesz a gyerekeinkkel? Hol rontottuk el? Lehet-e újra kezdeni? És akkor ezek még nem is hitbeli kérdések, mert ezek után jönnek, most akkor az egyházban van-e helyem? Ki a hibás? Lehetek-e még boldog? Nem tudom, mi történt, nem értem.
Azt hiszem, hogy Ferenc pápa és a családszínod is ezzel küszködik, hogy azokat, akiknek zátonyra futott a házas élete, azoknak is jelzéseket adni, hogy nem másodosztályú polgárai az úgynevezett keresztény közegnek, nem?
Igen, pontosan erről van szó, és azt gondolom, hogy valamiképpen kicsiben, tehát a mindennapokban itt ez egy segítség lehet.
Nem gondolom, hogy erre sok jelentkező van, vagy
igen,
lesz.
Igen, igen.
Életfeladatok, anyós suli, ez se akármi.
Ezt is, hát a viccek szintjén mennyiszer tudjuk az anyós viccek. Azért ezek mögött nagyon súlyos valóságok vannak, és rengeteg feszültség van, rengeteg probléma van ebből, és hogy hát hogy lehet ezt kezelni? És ugye, ami izgalmas még a dolog van, hogy a két vezető maga is, ha úgy tetszik, gyakorló anyós, ők nagyon is pontosan tudják, hogy miről beszélnek ebben az esetben.
Következő, együttműködő kommunikáció magunkkal és másokkal. Erre is nagyon sokan jelentkezhetnénk, nem csak újságírók.
Ja, igen, eszembe jutott hirtelenjében egy Szent Ferenc legendának egy fordulata, ami nagyon érdekes volt, hogy sokszor említi az a legenda, hogy Szent Ferenc, Pietate Motus azt mondja, hogy szár együttérzésre indult, például az összeveszett városi vezető és püspök iránt, akkor én nem tudom, én mindenféle rászoruló iránt, és egy alkalommal azt mondja, hogy a szemműtétje előtt saját maga iránt ébredt együttérzés magában. És ez egy olyan fontos dolog, hogy tehát nem egy beteges önsajnálatról van itt szó, hanem hogy beleérzünk mi abban, hogy mi van bennünk. Tudunk mi kommunikálni a lelkünk mélye és az értelmünk között. És hát az, hogy ez is egy nagyon komoly életfeladat arra rádöbbenni, hogy kik vagyunk mi? Mi a mi igazi hivatásunk? Mire teremtett bennünket az Úristen? És akkor még csak magunkról szóltunk, nem beszéltünk arról, hogy ahogy az ember valaki nem tud magával zöldágra vergődni, vagy nem tud kommunikálni, ugyanúgy ott van a nehézsége a másokkal való kommunikációban is. Azután a családi gubancok, megint az egy más dolog. Ott például nem arról beszélünk, mint az első, amit felsorodunk, a válás vagy megállás. Talán még nem. Hát amikor valaki észreveszi, hogy valami nehézsége van, valami nem, gubancok vannak a családban, lehet, hogy tudnak vele együtt élni, csak azt mondja, hogy ez nem az igazi. Hogy itt még valamit kellene itt még, tehát hogy nem jön ki jó a párja, most mi van? De hát más is belefér ebbe. Lehet, hogy nem is a családjában jelenik meg a családi probléma, lehet, hogy a munkahelyén jelenik meg az a probléma. Tehát azért azt megemlíteném, hogy a második kerületi önkormányzat is támogat bennünket, illetve a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet is támogat bennünket.
Hol lehet bővebb információt találni mindenről?
Hát a ferences templomokban szórólapot mindenki talál rá, és van egy honlap is, a www.pfa, ez a Pasaréti Ferences Alapítvány.hu per kilátó. Tehát ezen a kilátónak a programjait, a részletes programot leírásokkal együtt olvashatják.
Varga Kapisztrán Ferences szerzetessel beszélgettünk a Kilátó Mentálhigiénés Központ által kínált lehetőségekről. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.